Véget ért a nyári szünet, becsengettek az iskolában, ezzel együtt visszatér az Index Sportcast is a rövid pihenő után. Második évadunk első vendége pedig nem más, mint egy olimpiai bajnok, Tótka Sándor. Ez az Index Sportcast, már is kezdünk. Ilko Miklós vagyok, az Index Sportcast házigazdája. Második évadunk első adásának vendége pedig egy olimpiai bajnok, a Tokióban K1 200 méteren aranyérmes, Tótka Sándor ül itt velem szemben. Szia, Sanyi!
Szia, és köszönöm szépen, hogy a második évadot velem kezditek meg.
Számunkra a megtiszteltetés. Sándor, Sanyi, hogyan szereted, ha hívnak? Van-e beceneved?
Nincsen becenevem, bár ugye most a miniszterelnök adta a Magyar Villám becenevet, és nekem ez nagyon tetszik, de nyilván senki nem hív így. A Sanyi teljesen megfelel.
Mennyire változtatta meg ez az olimpia arany az életedet?
Nagyon érdekes, mert amikor hazamentem a házunkba, akkor úgy éreztem, mintha mi sem változott volna. A feleségem vette egy kis szekrényt, üvegfalú szekrényt, és ott van most az érmem, ott tárolom, amikor nincs velem. Egyébként rengeteg megkeresés van, stúdió, újságírók, interjúk, amit nagyon szeretek, és nagyon szeretnék mindenhova eljutni, de most annak ellenére, hogy a világbajnokságra sajnos nem sikerült kvalifikálnom magam, hiszen az olimpia után két héttel volt az országos bajnokság, ami egyben válogató is volt, és a második hely az nem volt elég 500 méter párosban, hogy a világbajnokságra kvalifikáljuk magunkat. A négyesben lett volna még lehetőségem, de újra kiújult a sérülésem, egész évben nagyon szenvedtem a könyökömmel, hátráltatott, mind a két könyökömben golf és teniszkönyök is van, tehát hogy nagyon... Hát na, az a lényeg, hogy ennek több oka is van. Ha gondolom, hogy belemegyek.
Ezt elmondod a hallgatóknak, hogy ez mit jelent pontosan?
Persze, általában a teniszkönyök az a könyöknek a felső részén fáj, a golfkönyök pedig belül fáj. Ott van a fájdalomnak a helye. És mivel én az átlagnál keményebb lapáttal megyek, ez azt jelenti, hogy nem hajlik annyira a lapát a vízben, ezért jobban terheli a könyökömet, a vállamat, ugye az izületeket.
És erre miért van szükséged egyébként erre a keményebb lapátra?
Mert én gyorsabban tudok vele menni. Nem mindenki, de én gyorsabban tudok vele menni, nem tudjuk ezt mérni, hogy most tizedre ez pontosan mennyi, de sokkal jobban érzem, sokkal gyorsabban érem el a maximum sebességet, és jobban is tudom tartani. Ez olyan, mint egy fegyver, mindennek van előnye, hátránya, ennek az előnye az, hogy gyorsabb vagyok, hátránya pedig, hogy jobban terheli az izületeket.
Mennyi az a maximum sebesség, amit elérsz?
Tehát ennek van egy hosszabb sztoria. Mikor 2015-ben megnyertük Molnár Petivel a 200 méter párost a világbajnokságon, mondta Viktor, hogy ha 26 kilométer per órát elérjük, akkor világbajnok leszünk. Ezt a verseny napján el is értük. És mondtam Viktornak, hogy mivel most 200, ugyanúgy 200 méter van, de egyes, kérek egy kilométer per órát, amit ha elérek, akkor olimpiai bajnok leszek. És akkor ő kérte egy-két nap pihenőt, átszámolta, és mondta, hogy ha 25 kilométer per órával megyek, akkor olimpiai bajnok leszek. Ezt a 25 kilométert per órát, ezt nem bírtam megközelíteni. Se itthon, se az akklimatizációs táborba, se hátszélbe, se melegbe, se hidegbe, se folyással lefele. Mindig ilyen 24-5-24-6 volt a legjobb. Azonban az olimpia előfutamában, amikor hátszél volt, akkor 25-1-el mentem, és akkor ma azért sejtettem valamit, hogy akkor itt még akár bármi is történhet.
Akkor ott az egy ilyen felszabadító érzés volt, hogy na most már megvan ez a lélektani határ?
Egy kicsit igen, felszabadító érzés is volt, azonban egy kicsi nyomást is éreztem, hogy akkor hú, én itt vagyok. Itt vagyok az élmezőnyben, úgyhogy azt mondom, hogy innen már csak elrontani lehetett az éremnek az esélyét.
Utazunk vissza egy picit az időben, méghozzá egészen a kezdetekre. Arra vagyok kíváncsi, hogy te pontosan hogyan lettél kajakos, hogyan választottad ezt a sportágat, hiszen hallgatóink számára elmondom, akik nem tudnák, Sanyi ifjúsági szinten mindent megnyert. Európa bajnok, ifjúsági világbajnok és ifjúsági olimpiai bajnok is.
Így van. Szüleim szinte kötelezővé tették, hogy valamit sportolnom kell a tanulás mellett. Próbáltam a focit próbáltam, a tornát próbáltam, a néptáncot is kipróbáltam, de valahogy a társaság nem volt megfelelő. Nem úgy választottam sportágat, hogy mely mozgásformákat szeretem, vagy melyikbe vagyok jó, hanem a társaság volt a lényeg. Így jött az első maradandó sportélményem, amikor a társas táncnál ott ragadtam, hiszen nagyon jó volt a társaság. Majd egyszer csak a kajak kajakhoz is, kajaktelepre is lekeveredtem, egy osztálytársam javasolt, hogy próbáljam ki. Ott is nagyon jó volt a társaság, és amikor 5. osztályba léptem, akkor anyukám mondta, hogy Sanyikám, most már azért válasszál a két sportág közül, hiszen 5. osztályba jönnek az új tantárgyak, és most már elég lesz neked egy sportág is, és még társastáncban egy ezüstérem volt a legjobb eredményünk, kajakban akkor volt már egy aranyérmem, és én így választottam a sportágot, amelyikben sikeresebb vagyok, így lett a kajak.
Kajakkenuban mikor dől el az, hogy ki melyik versenyszámra fog specializálódni, és ki melyikben lesz jó? Tehát mikor látják azt az edzők, hogy na te sprinter leszel, te ezres leszel, te akár hosszú távú?
A utánpótlásban már azért látszódik, hogy ki a gyorskezű, ki az, aki inkább bírósabb, és 1000 méterre tud kacsingatni, netán ugye maraton. Nekem is már az ifjúsági koromban már látszódott az, hogy én gyorskezű vagyok, 200 méteren is ugye világbajnok és Európa-bajnok is lettem, világbajnok párosban, azért ifjúsági korosztályban már látszódik. Bár az is igaz, hogy ifiben nyertem 1000 párosban is válogatót, tehát azért ilyen kicsit ilyen univerzálisnak mondtam magam, de amikor átléptem a felnőttbe, akkor azért látszódott, hogy a rövidebb távon van keresnivalom jobban, mint a hosszú távon, az 1000 méteren.
2016-os Riói olimpiára ugyan a válogató nem jutották ki, de a Magyar Antidoping csoport jelezte a Magyar Kajakkenu Szövetségnek, hogy két kajakos atipikus mintát adott, ezért nem indulhatnak, és így Molnár Péterrel ti vettetek részt Rióban. Hogyan emlékszel vissza erre? Ha jól emlékszem, talán az volt, hogy nyaralásból jöttél vissza, és úgy kellett neki menni ennek a hát szinte nagyon-nagyon rövid olimpiai felkészülésnek, és aztán rögtön ülni a gépre és irány Brazília.
Igen, igen, ez tényleg így volt. Balatonon voltam éppen, amikor csörgött a telefon, hogy akkor el kéne kezdenünk edzeni. Akkor már nagyon elengedtem ezt az egész olimpiát. Túl voltam minden bánaton, már kezdtem földolgozni, és akkor ugye 2 hetes fölkészülésünk volt. Az olimpiára 2 hét pihenő volt, 2 hét fölkészülés, aztán utaztunk is ki Rióba, és hát így abszolút tét nélkül tudtunk versenyezni, hiszen egy ajándékként fogtam föl ezt az egészet, és Molnár Peti társam, ő indult egyest is, ezt így megbeszéltük ketten, hogy akkor induljon ő, és ugye párossal 4-ek lettünk, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon jó eredmény, de sokan azt mondják, hogy ha rendesen tudtunk volna készülni, akkor egy dobogó meg lett volna.
A célfotó döntött 3 igen. Századdal maradtatok le a bronzéremről.
A második helyről, és 2 századdal a dobogóról. Igen. Bocsánat, 3 századdal
a dobogóról.
Az ezüstéremtől maradtunk le 3 század.
Lehet, igen.
És akkor az elég sok dolog így kavargott bennem, de akkor is úgy gondoltam, meg most már így utólag tényleg úgy gondolom az, hogy olimpiai bajnok lettem Tokióba, hogy a 4. helynél egy olimpián nincs jobb motiváció.
Utána ugye 4-szeres Európa-bajnok és 2-szeres világbajnok lettél azóta eltelt 5 évben a felnőttek között. Hogy érzed, melyik verseny, vagy melyik év hozta meg az áttörés számodra, ugye azok után, hogy ifjúsági korosztályban mindent megnyertél, és a felnőttek között?
Nem is tudom, az áttörés. Talán az egyik áttörés az 2014-ben volt, amikor az első világbajnoki címet megszereztük a váltóval, akkor ugye nem olimpiai szám volt, mondjuk most az, nem olimpiai szám, de akkor úgy éreztem, amikor felálltam a dobogó tetejére, hogy fú, de jó, itt vagyok a felnőttek között. Aztán amikor 2015-ben megnyertük a világbajnokságot, már olimpiai számban, 200 méter párosban, akkor is volt bennem jelzés, hogy olimpiai számban, itt vagyok a csúcson, most már azért van keresni valóm. A sportban itt jött az áttörés, azonban nem kellett, ugye Rio után is rájöttem, hogy az, hogyha én megcsinálom az edzéseket, az nem elég. Amit az edzőm kér tőlem, megcsinálom az edzést maximumon, amit tőlem telik, az nem elég. És akkor jöttem rá, hogy igenis itt azok a nagy dolgok, akkor lehet sokat javulni, hogyha az edzésen kívül is profivá válok. És ilyenkor is szépen lassan elkezdtem így építgetni azt a csapatot körülöttem, akik azért vannak, hogy én a legjobb formámat hozzam. Amikor 2017-ben kimentem a Red Bullhoz Salzburgba, akkor ugye fölmérik a sportolókat, hogy mikre képesek. 1 hétig tesztelik őket délőtt délután, majd én a 1 hetes teszt után kaptam egy 70 oldalas jegyzőkönyvet, amivel foglalkozni kellett. Kerestem egy fizikoterapeutát, aki nem ilyet meg, egy ekkora, egy az, hogy angol szövegtől, kettő meg ekkora terjedelmű anyagtól, és ő segített nekem, két hónapon volt, hogy visszamenjek a kontrollra, és hetente 3-4-szer jártam hozzá, és a fizikoterapeuta így került a képbe. Tehát így már volt egy, van egy masszőr, volt egy masszőröm, meg egy fizikoterapeuta. Aztán elkezdtem 2019-ben, amikor nagyon izgultam a válogatón, és magam alatt teljesítettem, nem is tudtam nyerni, akkor találtam meg Lénárt Ágotát, aki a sportpszichológiába segített engem. Dolgoztam a korábban is sportpszichológusokkal, de akkor azért Ágotával nem hiába ő TFN oktat, és vele abszolút nagyon egy húron voltunk, nagyon hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, és 2010, amikor elhalasztották az olimpiát, akkor tudtuk, hogy egy év múlva lesz olimpia, de nyertünk egy évet, és hogyan tudom én ezt az egy évet kihasználni? Ekkor mentem el egy légzés szakértőhöz, akivel a légzést vettük át, hogy hogyan lehet ez még hatékonyabb, illetve akkor jött a képbe az egészségügyi szaktanárnak, mondja magát, Haris Éva, aki a táplálkozásomat segítette, hogy gyakorlatilag megtanított étkezni. Előtte is már odafigyeltem, hogy nem ettem lisztet, cukrot, illetve tehén tejet nem ettem a ételekbe, és ő egy ilyen keret közé rakta ezt az egész étkezést. Tehát így szépen lassan alakult ki ez a csapat, és ugye az volt a célom, hogy úgy akarom áttörni az olimpiai célvonalat Tokióba, hogy egy századdal se tudtam volna gyorsabban menni, és ez sikerült. Hogyha ezüstérmet szereztem volna, vagy negyedik lettem volna, akkor se tudtam volna, hogy hogyan lehettem volna egy századdal gyorsabb.
Ez a 70 oldalas dokumentum, amit említettél, ebben lehet tudni, hogy mik voltak a legfőbb dolgok?
Persze, ugye az elsőnek volt egy kajak ergométeres tesztem, illetve ugye kettő darab teszt volt, és akkor az aerobáló képességemre panaszkodtak, hogy azért ez elég kicsi. Az alap aerobáló képesség, annak ellenére, hogy én sprinter vagyok, nekem is nagyon fontos, hiszen a regenerációban nagyon nagy szerepet játszik, illetve erre ez egy alap, mint a háznak a beton alap, erre lehet majd építkezni, hogyha ez labilis, akkor eléggé a forma se lesz olyan, amilyennek lenni kell, vagy amilyen lehetne. Vérparaméterek voltak, illetve amivel nagyon-nagyon sokat tudtam előrelépni, az a testnek az izmai, az izületeknek a mozgásterjedelme, és ilyen izmokban a trigger pontok voltak meghatározva, és ezeket a fizikoterapeuta nagyon jól tudta kezelni, mivel ő gyógytornász is, ezért mutatott különböző nyújtógyakorlatokat, amiket minden nap meg kellett csinálnom, és ő is ugye hetente 3-4-szer egy órát foglalkozott, ezeket a trigger pontokat, ezeket így kisimítsa, és az izmaim a lehető legjobban tudjanak funkcionálni.
Tehát lényegében gyógytorna gyakorlatokat végeztél, és a vérparaméterek, illetve az aerob állóképességen hogyan tudtál fejleszteni?
Az aerob állóképességet aránylag ott az edzőm, ő eléggé képbe van ebbe. Sajnos azért Magyarországon, amikor beszélgetünk egy-két edzővel, akkor olyan edzők is edzik a felnőtt válogatott, akik fogalmuk nincsen, hogy ezek a fogalmak mit jelentenek. Aerob állóképesség. Edzőmmel ez egyszerűen ez a legalacsonyabb intenzív zóna, tehát 150-es púzusig kellett nagyon sokat kajakoznom, tehát 150-es púzus alatt. A másik, a vérparamétereket pedig étrenddel, illetve táplálékkiegészítőkkel lehetett javítani. De hál' Istennek ugye ezek a nem minden a táplálékkiegészítő, hiszen a nevében is benne van, ez csak kiegészít, és az étrendet ott kellett javítani. Nyilván ilyenkor a sok több zöldséget, több gyümölcsöt kellett ennem, és inkább a piros színű zöldségeket, tehát a cékla, paradicsom, piros paprika, stb. Ezeket kellett előnyben részesítenem.
Említetted, hogy izgulós típus voltál, vagy lehet, hogy még vagy is. Ezen hogyan tudtál felülkerekedni, illetve hogyan tudsz felülkerekedni a versenyek előtt?
Hát a pszichológusom nagyon sokat segített. Nem kell ilyen nagyon nagy ördöngőségre gondolni, tehát amit a minden pszichológus tanhallgató tanul, ugye autogén tréning, mentál tréning, amik ezek ugye erős vizualizációk, hogy én a lehető legjobb formámat tudjam nyújtani a versenyen, illetve relaxációk. Relaxáció ugye arról szól, hogy a tetőtől talpig nekem minden izom csoportomat el kell tudni lazítani, és akkor ebben az állapotban egy nagyot pihenni, 5-10 percet, vagy akár 20 percet, és ezek a gyakorlatilag kézenfekvő dolgok, ezek segítenek abban, hogy én a lehető legjobb állapotba kerüljek, és a lehető legjobb állapotba tudjak versenyezni a egy olimpiai döntőben.
Tehát amikor odaállsz mondjuk egy olimpiai döntő előtt, és beülsz a hajóba, és beelvesztek a rajtgéphez, akkor már abszolút nem izgulsz, akkor már csak arra koncentrálsz, hogy ez a pálya ez tökéletes legyen.
Hát az előfutamban az volt a furcsa, hogy nulla izgulás volt, és mondom, úristen, azért olimpián vagyunk, azért pici izgulás csak lehetne. Ennek ellenére nagyon jól sikerült az előfutam, és a középfutamban se volt nagyon durván izgulás. A döntőben azért azt mondom, hogy jobban izgultam, mint az előfutamba, de nem lehet összehasonlítani azzal, amit mondjuk 2019-ben éreztem, amikor az izgulásnak negatív hatása volt. Az olimpiai döntőben inkább izgatott voltam, mint hogy izgultam volna.
És ez hogyan hatott a teljesítményedre? Tehát, hogy érezted, hogy benne maradnak tizedek, akár másodpercek?
Hú, másodpercek, aha. Amikor nem magamra figyelek, hanem az ellenfelemre figyelek, nem sikerült úgy rajta, hogy akarom, látom, hogy nem tudom megelőzni az ellenfelemet, tehát ilyen-ilyen negatív gondolatok voltak a fejemben 2019-ben, és hát azért az hál' Istennek, hogy ez így történt, mert hogyha mondjuk nyertem volna, akkor nem fordulok pszichológushoz, és akkor nem, lehet, hogy akkor most nem lenne most nálam az aranyérem.
Szerencsére itt van. Nem szeretném, hogyha túl sokat beszélnénk a Covidról, de hát nyilván nem mehetünk el mellette szó nélkül. Ugye már félig meddig te is említetted. Rád milyen hatással volt ez a most már lassan másfél év, de igazából a Covidnak a kitörése és terjedése után az olimpia halasztása az, ami ugye az egész élsportra óriási hatással volt. Te azt hogyan élted meg?
Hát én a Covidnak sokat köszönhetek, bármennyire furcsán is hangozhat. Amikor elhalasztották az olimpiát, akkor jött képbe ugye a táplálkozási szakértők, illetve a légzést akkor tettük helyre, és a feleségem, amikor vitt ki a repülőtérre, most a mostani olimpiára, akkor mondta, hogy nagyon nyugodt, mert tudja, hogy mindent megtettünk, és hogyha 2020-ban lett volna az olimpia, és 2020-ban vitt volna ki a reptérre, akkor nem lett volna annyira nyugodt, mint amennyi nyugodt most volt. A másik pedig a motivációmat is köszönhetem a Covidnak. A 2020-as év nagyon nyögvenyelős volt. Nem volt nemzetközi versenyünk, edzőversenyekre kellett készülnünk, ami semmi tétje nem volt, csak el kellett menni. Ha jól megyünk, akkor persze, hogy jól mennek a srácok, a négyesbe versenyeztünk csak, hiszen ez a dolguk. Ha meg rosszul mentünk volna, akkor meg ezen csámcsogott volna az egész magyar kajakkenus közösség. Úgyhogy elég macerás volt, nagyon belefáradtam mentálisan, és amikor újra elkezdtük már a felkészülést a 2021-es olimpiára, ősszel, októberben, akkor össze nem találtam a ritmust, nem találtam a motivációt. Az edzőm egyébként nem látta ezt rajtam, hiszen az edzéseket nagyon jól meg tudtam csinálni, neki se tűnt föl, azonban hiányzott belőlem egy belső motiváció. Decemberben én is elkaptam a koronavírus betegséget, egy hétig nagyon le voltam döntve a lábamról, 3 hét teljesen ki is maradt, és otthon pörgettem az Instagramomat, és ott láttam, hogy már csak 177 nap van az olimpiáig, vagy 170 nap van az olimpiáig, és annyira kevésnek tűnt, amikor láttam ezt a számot, hogy 170, akkor valami, egy belső tűz így föllángolt. És úgy voltam vele, hogy úristen, ez annyira kevés idő, hogy most akkor mindent meg kell tenni, hogy jól menjek. És akkor visszakaptam a belső motivációmat, mikor elvégződtek az orvos vizsgálatok, hogy mehetek, zöld lámpa, lehet edzeni rendesen, utána már nem volt baj a motivációmmal.
Te tapasztaltál olyat, amiről például a Milák Kristóf beszélt, hogy ő is ugye átment a koronavírus fertőzésen is, hogy izomveszteség, illetve tüdőkapacitásából is veszített? Tehát te a felkészülésedet hátráltatta ilyen szempontból az, hogy átestél a Covidon?
Hál' Istennek nem hátráltatta, sőt, még talán olyan értelemben egy picit jól is jött, hogy iszonyat fáradt voltam már decemberben testileg, és kicsit jót tett ez a 3 hetes pihenő. Érdekes, hogy erősebben tértem vissza. Tehát ugyanazokkal a súlyokkal tudtam húzockodni, mint 3 héttel ezelőtt, ami azért jót tett az önbizalmamnak. Az az érdekesség, hogy még minden reggel mérjük az alappúzust, és nekem reggel az alappúzusom ilyen 52-55 között volt a Covid előtt, Covid után nem ment le 60 alá. Ezt úgy észrevettük, de ezt a légzésen gyorsan vissza lehetett vinni a normál szintre, és amikor már elkezdtük már a tavaszi edzőtáborozást, akkor ugye az elején nagyon figyelünk a púzusra, akkor már Viktor az edző mondta is, hogy semmi nem látszódik, hiszen sokkal jobb volt a púzusom, mint mondjuk a csapattársaimnak.
Azt mondtad, hogy ez a belső motiváció picit ősszel elment, és ezt kifelé nem annyira mutattad. Egyébként szoktál így, hogyha bármilyen olyan negatív dolog van benned, azt nem mindig mutatod kifelé, vagy azért általában inkább nyitottabb személyiség vagy, és szeretsz mindent megosztani, legyen szó családról, edzőről, bárki?
Attól függ. A feleségemmel ugye mindent megosztok, az edzőmmel mindent megosztok, tehát ők a családommal is, ők is tudják, hogyha nehéz napon van. A csapattársaimmal nem mindig, mert nem akarom őket ezzel fárasztani, hiszen van nekik is elég bajuk. Én a pozitív dolgokat mindig megosztom mindenkivel, hiszen abból lehet meríteni. A negatívat próbálom a szűk körben, meg magamban megoldani, túltenni magamat.
Nem marad így ilyenkor tüske benned, vagy egy kicsit olyan érzés, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha ez kijön, és most egy kicsit emésztem magam?
Nem. Ebből is azért megtanultam korábban, hogy jobb így kibeszélni, nem feltétlen a nyilvánosság előtt, hanem azok abba a szűk körbe, akik ismernek, akik megértenek, akik tudják, ismerik Tóth Kasanyit A-tól Z-ig, velük azért jobb így kibeszélni, de néha azt mondom, hogy kell erről beszélni a nyilvánosság előtt, de azért sem akarok a negatív vagy a motiválatlan napjaimról beszélni, mert ezzel motiváltam az ellenfeleimet.
Azt is mondtad az imént, hogy ha az őszi versenyek, ezek az edzés versenyek nem feltétlenül nagyon jól sikerültek volna, akkor annak talán egy picit rossz visszhangja is lett volna a kajakkenu családon belül. Itt ez egy egészséges zrika, vagy van, hogy néha már túlmegy ezen, és egy picit ilyen sárdobálás is van egymásra?
Ó, sárdobálás, azt szerintem szó sincsen. Részemről kifejezetten nem. Én nagyon tisztelem az ellenfeleimet, és ezért is van az, hogy ha mondjuk a közvetlen környezetem mondjuk leír már egy ellenfelet, mert történik vele valami, vagy csak látják, hogy más irányt képvisel. Én sosem, ezt is megtanultam a saját bőrömön, hiszen 2016-ban, amikor versenyeztünk, világbajnokként indultunk neki az olimpia évének, és úgy kikaptunk a válogatón, mint a húzat. Annak ellenére, hogy mi azt hittük, hogy utca-hosszal fogunk nyerni. És azért ott rájöttem, hogy hiába vagyunk esélyesek, az alázatnak nem szabad eltűnni, és az alázatnak a versenyen is ott kell lenni, és így kell versenyezni, hogy bárki esélyes. Ezt megtanultam egy örök életre, és idén is, annak ellenére, hogy a parton 10-ből 10 ember azt mondta, hogy Tóth Kasanyi nyeri az itthoni válogatót, én mindig tisztelettel beszéltem az ellenfeleimről, hiszen 200 méteren azért, aki ott van a döntőben, bárki nyerhet, ha az eleje hibázik. Úgyhogy mai napig én mindig tisztelem az ellenfeleimet, és sose mondok ilyeneket, hogy úgy is nyerek, mert én Tóth Kasanyi vagyok, és én vagyok a leggyorsabb. Bármi megtörténhet, sőt, akkor lehet a legnagyobbat esni, hogyha nagyon nagy az önbizalom, nagyon nagy az arc.
Neked soha nem volt még túl nagy, nem érezted? Úgyhogy na most egy picit elbíztam magam?
Dehogy nem. Ezt is ugye, mint minden más a saját bőrömön megtapasztaltam. Nem is szerettem ilyen nagyképű lenni, és azok után úgy gondolom, hogy egy szerény srácnak mondom magam, vagy a közvetlen környezetem ezt mondja rólam, és nem is akarok. Azt gondolom, hogyha valaki nagyképű, a kicsit az alázat is akkor eltűnik, és én meg az alázatról elég jó leckét tanultam, úgyhogy továbbra is alázatos vagyok, és minden ellenfelet tisztelek. Ha meg egyszer kérdeztem a mentoromat, meg a barátomat, Kárai Petit, hogy kinek kell gratulálni először, ez még jóval korábban volt, még egy 5-6 éve, hogy ki gratulál először, a győztes, a második, harmadiknak, vagy a negyedik, ötödik, hatodik gratulál az elsőnek, és mondta Sanyikám, mindig te gratulálj elsőnek. Ez is bele van égve a fejembe, akárhányadik vagyok, 9. vagy első, mindig én gratulálok elsőnek az ellenfeleimnek.
A podcast felvétel előtt egyébként beszélgettünk Sanyival, és meg tudom erősíteni, hogy egy végtelenül szerény srác, és a nagyképűségnek még csak a nyoma sincs meg benne. Ha az alázatról beszéltél, ha még azt mondanám, hogy mondj még 3 olyan erényt vagy tulajdonságot, ami kell egy élsportolónak, ahhoz, hogy a csúcsra jusson, mi lenne az?
Hát a másik tulajdonságom, nem tudom, hogy az élsportolónak mi kell, azt mondom, hogy nekem mi kellett, milyen tulajdonság. A másik tulajdonság a maximalizmusom, mint minden fegyver, ez is kétélű. Az egyik pozitívum az az, hogy a tökéletesre törekszek, és nekem a jó, az nem jó. Az egy, ugye, az a suliban is, az egy 4-es. Én mindig az 5-ösre, a példásra, a maximumra törekszek. Hogyha egy-két csapattársam megelégszik egy fajta intenzitással, én mindig többet akarok, mindig a legjobbat akarom. Azonban nyilván ennek a hátulütője az, hogy a tökéletes az nem létezik. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Szökévente egyszer van egy olyan edzés, ami tökéletes, és ezt kellett megtanulnom, hogy a tökéletes, hogyha a tökéletességet hajszolom, nagyon sok energiám feleslegesen, nagyon sok energiát elégetek. Így azt mondom, hogy ilyen jó 99%-os edzésekre törekszek, hiszen tökéletes az nincsen, de a 99 is jóval jobb, mint mondjuk másnak, ami a jó lenne. A másik tulajdonság, ami engem nagyon sokat segített, az, hogy nem is tudom, tulajdonság-e, hogy imádok elemezni, imádom magamat elemezni. Sokszor van az, hogy elmegyek egy 8-10 kilométerre egyedül evezni, és ilyenkor azon gondolkodok, hogy hogyan lehetek még jobb, hogyan teszem teszem a lapátot, ha úgy, ilyen a beesési szög, ha ezt közelebb hozom, ha ez távolabb, akkor mi változik, és én ezt imádom. Ennek az a hátulütője, hogy másokat is szoktam elemezni, ami nem feltétlen jó, főleg nem egy csapathajóban, úgyhogy ezt is meg kellett tanulnom, de talán ezt a három dolgot tudnám kiemelni.
És van, hogy verseny közben eszedbe jut, hogy hú, a múltkor, amikor eveztem a 8. kilométeren, arra gondoltam, hogy most így fogom tenni a lapátot, és most eszembe jutott, hogy na most így kéne tennem.
Persze, persze, valamikor eszembe jut, de hogyha egy olimpiáról beszélünk, az volt idén az év főversenye, akkor már jóval hamarabb kialakul már bennem az a technikai imagináció, el tudom képzelni, hogy milyen technikával kell végeveznem az olimpiai döntőt, hogy az a lehető legjobb eredménnyel záruljon. Úgyhogy mondjuk egy tavaszi versenyen ez megfordul a fejemben, amit te mondtál, de az év főversenyén, ami mindig augusztusban van, akkor már kizárt.
Igen, egyébként ugye a 200 méter, ugye a sprint verseny, az ott lényegében ott nincs taktikázás, ott mindent bele, ami a csövön kifér. Gondolom, ilyenkor nincs is a fejedbe semmi, csak az, hogy most aztán tényleg minden jöjjön ki, ami bennem van.
Igen, hát taktika tényleg nincsen, főleg olyan taktika nincsen, ami a többi hajóhoz képes nekem mind kell változtatnom, míg mondjuk egy 1000 méteren sokkal könnyebb, hogyha mondjuk hatos pálya nagyon kilőtt előre, akkor úgyis úgy taktikázok, hogy én a végén megelőzzem őt, és úgy tartalékolom az energiát. 200 méteren ilyen nincs, azonban van egy 200 méteres taktika a fejemben, ami csak is saját magamra vonatkozik, másoktól független. Tehát tudom, hogy a 10. húzásnál mit kell csinálnom, a 25. húzásnál összefügg a légzéssel, a 100. méternél mit kell csinálnom, az utolsó 50 méteren mit kell csinálnom, tehát nekem így minden húzás, úgymond húzásra húzásra, összesen a 200 méter egyébként 86 húzás, és tudom mind a 86 húzásnál, hogy mit kell csinálnom. Akár az is lehet egy ilyen belső taktika.
És volt már olyan, hogy ez mondjuk borult, vagy esetleg persze nem úgy csináltad, és akkor na most mi lesz? Mert ott igazából nincs idő ezen gondolkodni, hogyha egy nem úgy sikerül, akkor menni kell tovább.
Volt, persze. Amikor nem volt még ennyire professzionális a mentális felkészülésem, akkor több hiba előfordult, és de amióta Ágatával készülök, azóta ilyen nem fordult elő, mindig a maximumot tudtam nyújtani, és annak ellenére, hogy a olimpiai döntőmben is volt hiba, a edző meg a mérnökünk is kiszámolt, hogy körülbelül másfél tizedet hagytam a pályában, de erre edzőm azt mondja, hogy ezért kell jobb lenni a többieknél, nem kicsivel, hanem sokkal, hogy ezek a hibák beleférjenek.
Imént azt említetted, hogy a covidos időszak végén egy Instagram poszt hozta meg a motivációt, amikor láthatod, hogy hány nap van vissza az olimpiáig, és hogy ez közel van, és készülni kell. Na de, nemrég egy interjúban pedig arról beszéltél, hogy az olimpia előtt törölted a közösségi oldalaidat, és teljesen kizártad a külvilágot. Ez elég nagy fordulat.
Így van. Hát attól függ, hogy mindenek megvan az ideje, a saját ideje. A olimpia előtt ugye azért töröltem az Instagramot, nagyon szeretem a sikeres sportolókat, és megtudni, hogy ők mitől sikeresek. És például amikor 2016-ban kikerültünk az olimpiára, akkor Tóth Krisztián nyilatkozott, most már hál' Istennek olimpiai bronzérmesünk, judós, hogy őt agyon nyomta a teher. Jóban, hogy ő magához képest rosszul szerepelt, agyon nyomta a teher, nem bírt versenyezni, és nagyon hamar ki is esett. A vártnál sokkal hamarabb kiesett.
7. lett, igen.
És azt mondta, és akkor elgondolkodtam, mások hibájából is szeretek tanulni, és akkor megfogadtuk a edzőmmel, meg Molnár Petivel, hogy akkor mi letöröljük a közösségi médiát, és nem olvasunk híreket, semmit, csak élvezzük, hogy ott vagyunk, és foglalkozunk a saját dolgunkkal. Ez úgy megmaradt bennem, és Tokióban ugyanezt csináltam. Amikor Szilágyi Áron megnyerte az aranyérmét, pont akkor pakoltam be az olimpiára, a bőröndömbe, megnyerte, nagyon örültem neki, és azzal le is zárult. Tehát azzal akkor mondom, akkor itt a lehetőség, akkor le is törlöm a közösségi médiát, és abszolút vakon voltam. Milyen érdekes kifejezés. Egy barátomat megkértem, hogy töltse fel a képeket, amiket neki küldök, hogy azért teljesen ne tűnjek el, de én nem is olvastam semmilyen híreket. Érdekes, hogy télen emiatt kaptam vissza a motivációmat, de mondjuk egy évig vagy fél évig nem tudnék így, fura ezt kimondani, de nem tudnám magamat elképzelni, hogy nem olvasok közösségi médiát, hiszen emiatt is például a ellenfelem Liam Hittől, aki ugye uralta 200 méteren ezt az olimpiai ciklust, nagyon sokat tanultam tőle, hiszen tölti fel a videókat, a képeket, látom, hogy ő milyen erős, milyen állapotban van, hogy ő hogy evez, milyen technikával. Nekem minden Instastory is el van neki mentve, amikor technikázik, hiszen az Instastory csak 24 óráig van fönt a platformon, nekem meg le van mentve direkt, hiszen őt is elemeztem, nem csak magamat, hanem másokat is elemzek, hogy mitől ilyen gyors.
Ez a tökéletességre való törekvés, amit említettél az imént, ebben nem lehet picit belefáradni, vagy nem érzed úgy néha, hogy most egy kicsit sok, és most úgy szívesen leállnék, és nem csinálnék semmit, ilyet?
Amikor egyesbe megyek, akkor nem tudok benne elfáradni, hiszen én ezt imádom. Ez az én passion-t, hogy mondják magyarul? Nem teszem be.
Szenvedély.
Igen. Ez az én szenvedélyem. Imádom ezt csinálni, azonban csapathajóban el lehet fáradni. Amikor párosról, négyesről beszélünk, és tudom, hogy a csapattársamon múlik, vagy a csapattársamon múlik valami, akkor abba el lehet fáradni, hiszen ők nem akarnak, vagy nem tudnak úgy figyelni a részletekre, mint ahogyan én szeretném. És ebbe azért el lehet fáradni, és ebbe kell amúgy a legtöbbet fejlődnöm, hiszen most a 200 méter most volt utoljára az olimpián. Én vagyok a távnak az utolsó olimpiai bajnok, ez így fura egyébként kimondani, és már a párizsi olimpián már csak 3 versenyszám lesz, 1001-es, ami engem abszolút nem azt mondom, nem érdekel, de ugye Magyarországon az olimpián, tehát az olimpián az első 2 helyezett 1000 méteren magyar lett. Ők annyira világklasszis szinten versenyeztek, hogy én nem is akarok, és nem is tudok az ő kettők csatájába beleszólni, úgyhogy nekem 2 másik lehetőségem maradt, 500 páros és az 504-es, ez mind a 2 csapathajó, úgyhogy nekem ezen a tulajdonságomon majd változtatni kell, és azon kell lennem, hogy a lehető leghatékonyabban tudjak majd segíteni a csapattársaimnak, hogy a hajó minél fényesebb érmet szerezzen a Európa-bajnokságokon, a VB-ken, és majd a 24-es olimpián.
És az egyéni hajó akkor marad a VB-re és az EB-re, de ugye a kajakkenu is egy olyan sport, ahol azért mégiscsak az olimpia ugye a csúcs esemény. Hogyan élted meg, amikor megtudtad, vagy amikor kiderült ez, hogy nem védheted meg már a címedet Párizsban?
Hát ez erre már jó ideje készültünk. Tehát minket ez nem hideg vízként érintett az olimpián. Egy jó, talán ősszel, 2020 ősszel már ki is derült, hogy akkor utoljára lesz az olimpián. Úgyhogy inkább olyan állapotban indultam ki az olimpiára, hogyha egyesben akarok nyerni, akkor most van az utolsó lehetőségem. Mert biztos, hogy fog változni az olimpiai program, hiszen a kajakkenu elég gyakran változtat a programjain, azonban én csak 2028-ig látom magamat, Los Angeles-i olimpiáig, akkor leszek 34, akkor majd körbenézek körülöttem magamon, hogy a testem meddig bírja, a motiváció mennyire erős, akkor eldöntöm, hogy folytatom még egy olimpi ciklus erejéig, vagy nem. És de hogy utána dől majd el, hogy akkor meddig tudok majd menni egyáltalán.
Épp egy másik kajakos beszélt róla Tokióban, nevezetesen Kopasz Bálint, aki ugye a K1000 méternek a bajnoka lett, hogy rengeteg lemondással jár számára az élsport. Vele beszélgettem Tokióban is erről, és kérdezgettem erről, és most tőled is ezt kérdezném, hogy neked személy szerint milyen lemondással jár az, hogy te most már mindent megnyertél a felnőtt mezőnyben is, és olimpiai, európai és világbajnoknak is mondhatod magad. Mi az a nélkülözés, az a lemondás, ami idáig elkísért és vezetett?
Nekem a családomnak a nagy része Gyomendrődön él, és Gyomendrődön idén, az olimpia előtt egyszer voltam lent, húsvétkor, amikor húsvét vasárnap már jöttünk már vissza Pestre, hiszen hétfőn edzésünk volt, de akkor is úgy voltam otthon, hogy még edzettem, tehát így engedett el az edzőm, és akkor láttam csak a családomat, tehát ez nagyon kevés, ugye, hogyha durván, ugye januártól júliusig egyszer láttam őket, de nyilván a szüleim ők jöttek föl Budapestre, tehát velük tudtam többet találkozni, de a nagymama, keresztapám, tehát mindenki, a nagyszülők, nem találkoztam velük, és nagyon hiányoznak, nagyon sok családi rendezvényről maradtam le, szülinap, névnap, ballagás, hanem mindig csak a képet kaptam vasárnapi ebédekről, hogy mennyien összegyűltek, ezt nagyon sajnálom. A barátaimmal szintén nagyon keveset tudtam találkozni, hiszen amikor hétvégente ők összeülnek, találkoznak, akkor én otthon feküdtem, és azon gondolkodtam, hogy hogyan fogom ezt a heti edzésmunkát kipihenni ebben a másfél napban, hiszen szombat délőtt még edzésünk van. Meg azért a feleségemmel se élünk hétköznapi életet, nagyon én diktáltam a tempót, hogy akkor feküdtünk le, amikor én akartam, akkor keltünk, amikor én akartam. Ez a részéről ez nagyon-nagyon nagy lemondás, hiszen mondjuk, hogy ő reggel edzeni akart, el akart menni futni, vagy mondjuk tornázni, aerobikozni egyet otthon reggel, akkor mondtam neki, hogy légy, inkább ne, mert aludjunk, és nem akarok felkelni. Tehát, hogyha ezt is nézem, akkor most mondtam neki, hogy légy, Ági, ezt a olimpiáig bírjuk ki, utána olimpia után már te leszel előtérben, és most tényleg akkor fekszik, akkor kell, amikor szeretne, én alkalmazkodok, illetve akkor megyünk kirándulni. Ugye ő egy multinál dolgozik, gazdasági osztályon, tehát ő alig várja hétvégét, hogy kiszabaduljon, és túrázzon egy nagyot, vagy szapozzon egy nagyot, vagy bármilyen biciklizzen egy nagyot. Én meg pont a fizikai munka miatt én hétvégén a passzív pihenőt részesítem előnybe, ezt is próbáltuk közös nevezőre hozni, de most abszolút, hogyha ő teniszezni szeretne menni, akkor megyek vele teniszezni, és mindenféle aktív programot csinálok vele, hiszen most így próbálom neki meghálálni, hogy ő mellettem volt ennyi időn át.
Következő kérdést akkor meg is válaszolhatod, hogy hogyan telik a szabadidő, akkor lényegében aktív pihenéssel, tehát nem tudsz leállni.
Hát nekem az, hogy nem járok rendszeresen kajakedzésre, és nem járok rendszeresen a konditerembe, nekem ez már pihenő, úgymond passzív pihenő. Igen, nagyon szeretek kerékpározni, nagyon szeretek, feleségemmel most teniszezünk, az az új hobbing, úgyhogy teljesen nem állok le. Hál' Istennek nagyon jó, nagyon szerencsés testalkatom van, és hogyha csökken az edzés munka, akkor az étvágyam is csökken. Ugye ez nagyon sok sportoló nem mondhatja el magáról, és általában úgy szokott lenni, hogy az edzés munka csökken, az étvágy úgy megmarad, és ilyenkor az elhízás. Én már 1,5 kilót fogytam a versenysúlyomból, tehát hál' Istennek nincs súly problémám, de próbáljuk így a pihenőnket aktívvá varázsolni, amíg ilyen szép idő van, ugye 26 fok, napsütés, igazi túrázós, teniszezős, kint lévős idő van, de hamarosan gondolom úgy is jön majd a hideg őszi napok, akkor már más kell majd kitalálnunk.
Az olimpia után eldobtad a lapátot? Egy kicsit?
Egy napra eldobtam, utána edzettem tovább az országos bajnokságra, és az év utolsó versenye számomra Moszkvában volt egy meghívásos verseny, ahol 100 métereket mentünk, és utána a moszkvai verseny után viszont letettem a lapátot, ugye még a podcast elején mondtam a könyököm miatt, egész évben végigkísért ez a fájdalom, és akkor ezt egy jelnek vettem, hogy stopp, a testem elfáradt, nem akarom kizsákmányolni, hiszen még két olimpiáról szeretnék még eredményesen hazatérni.
Reméljük, hogy ez sikerülni fog, bízunk benne, és szurkolunk neked, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt láttam.
Ez volt már az Index Sportcast, hallgatóinknak köszönjük a figyelmet, elérhetőek vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is, tartsanak velünk jövő héten is, sziasztok!